Újra vissza a Bibliához, vissza az Isten városához, vissza a mennyei szabadságba, ó, micsoda üdvös boldogság! Újra vissza az űrzavarból, ott sok a lerakódott üledékes kőzet, oda a reggel világosságához, Jézus vezeti a gyülekezetet. Újra vissza a Bibliához, vissza az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen a mi jelszavunk örökké, szentek az Úrnak folytatólagosan. Vissza, újra vissza a Bibliához, csak ez az, ami a megváltót megörvendezteti. Jézus immár hívja az öveit, kövessétek az ő hangját még ma. Atyáink gyakran vágyakoztak, amikor még Bábelben laktak, mi most elértük a Siont, az a helyet, ahol az egység trónol. Újra vissza a Bibliához, vissza az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen a mi jelszavunk örökké, szentek az Úrnak mindörökké. Újra vissza a Bibliához, ahol megszűnik minden elválasztottság. Menekülve Bábelből Sionba, ó, micsoda egy áldott futás! Ó, milyen régóta már kerestük, annyira vágyakoztunk a világosság után, de immár az estvének idején megtaláltuk úgy, ahogy az íge előre megígérte. Újra vissza a Bibliához, vissza az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen jelszavunk örökké, szentek az Úrnak folytatólagosan. Újra vissza a Bibliához, követve az Úr hívását. Oda az üdvözítő szavaihoz, amelyeket olyan szívesen követünk. Soha többé el nem távolodni tőle, aki olyan dicsőségesen megszabadított minket, mennyei lények itt a földön. Ó, micsoda üdvösség! Újra vissza a Bibliához, vissza az ígéből érkező világossághoz. Ez legyen jelszavunk mindörökké, szentek az Úrnak folytatólagosan. Szeretett testvérek, szeretett testvérnők világszerte. Szeretettel köszöntelek benneteket mindnyátokat, a mi Urunk Jézus Krisztusunk drága nevében. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ma délután is intézi hozzánk az ő szavát. Köszönjük Frank testvérnek, hogy még mindig szól hozzánk. Tudjuk, hogy az idő rövid, és Jézus hamarosan megjelenik. Hálát adunk az Úrnak, hogy addig az időpontig felkészít minket, hogy mi akkor ott lehessünk. Szeretnék felolvasni egy ige szakaszt az 1. Tesalonika 5. fejezetéből, az 1-től 11-ig. 1. Tesalonika 5. fejezet. Ami pedig az időt és az órát illeti, szeretett testvéreim, nincs szükségetek semmilyen írásos eligazításra vagy oktatásra ezekről a dolgokról. Mert hiszen ti magatok is nagyon jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj az éjszakában. Amikor azt mondják, most már a béke és a biztonság uralkodik, éppen akkor meglepi őket hirtelen a pusztulás, mint a vajudás a terhes asszonyt, és bizonyosan nem fognak megmenekülni. Ti azonban, szeretett testvéreim, nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepjen meg benneteket, mint egy tolvaj. Mert ti mind nyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai. Nekünk semmi közünk az éjszakához, vagy a sötétséghez. Hadd ne aludjunk tehát, mint mások, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alszanak, azok éjjel alszanak, akik pedig megrészegednek, azok éjjel részegek. Mi pedig, akik a nappal emberei vagyunk, hadd legyünk észszerűen józanok, felvértezve a hit és a szeretet páncéljával, és a reménység sisakjával, ami szabadulásunkra nézve. Mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy hozzájussunk a szabadulásunkhoz, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Aki meghalt értünk, hogy mi, akár ében vagyunk, akár alszunk, vele egyesülve éljünk. Ezért pusztítsátok, vagy ösztönözzétek egymást kölcsönösen, és építsétek fel egymást, ahogyan teszitek is. Milyen csodálatos ígét olvastunk itt fel a 9. versben, mert Isten nem a haragos ítéletre rendelt el minket, hanem arra, hogy hozzájussunk a szabaduláshoz, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Milyen csodálatos íge az, amit itt olvasunk. Milyen kegyelemben részesültünk a szabadulás által. Még egy második íge szakaszt is szeretnék felolvasni a János evangéliumából, János evangéliumának 14. fejezetéből az 1. verstől a 3. versig. János evangélium a 14. fejezetétől, a 14. fejezetének az 1. versétől. A ti szívetek meg ne rémüljön. Bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Az én atyám házában sok lakóház van. Ha nem így lenne, megmondtam volna nektek, mert én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És amikor elmentem oda, és helyet készítettem nektek, visszajövök ismét, és magamhoz foglak venni benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Szeretett testvéreim, szeretett testvérnők, ez az íge egy reményteljes bizalom a számunkra, hogy amikor az Úr eljön, akkor mi is ott lehetünk. Hűséges Urunk, köszönjük neked az ígéreteket, a szavakat, amelyeket mindig olvashatunk Isten ígéjéből. Hadd imádkozzunk! Hűséges Uram, téged illett a magasztalás, a dicsőség és a hála ezekért a becses szavakért, amelyeket felolvastunk. Köszönjük neked, hogy a te ígéd igen és amen. Minden úgy fog megtörténni, ahogy meg van írva. És ezért szeretnénk neked köszönetet mondani, magasztalni és dicsőíteni téged, hiszen kegyelem, semmi más, mint kegyelem, hogy mi, Uram Jézus, hordozhatjuk ezeket a szavakat a szívünkben. Köszönjük neked, Uram Jézus, azt a reményteljes bízalmat is, hogy ott lehetünk, amikor eljössz, hogy, és elviszed a tieidet. Te megígérted a te szavadban, és a te szavad igen és amen. Köszönjük neked, Urunk Jézusunk, ezt a délutánt is. Áld meg a mi Frank testvérünket is, és téged, hűséges Uram, illet a dicséret, a magasztalás és a hálaadás a Jézus nevében. Amen. Hála legyen az Úrnak, hogy a szívünkben hordozhatjuk a hitnek ezt a bizonyosságát, és elmondhatjuk az én megváltóm kegyelméből, ott leszek én is. Szinte mégis érdekelne, hogy hányan vannak közzületek, akik szívükben hordozzák azt a bizonyosságot, hogy bűnbocsánatot nyertek, azt a bizonyosságot, hogy az Úr tulajdonai lettetek, és hogy örök életet kaptatok. Mondjatok nyugodtan egy amment. Amen. És mindazok, akik talán még nem tudják kimondani, barátaim, hadd használja fel Isten ezt az összejövetelt arra, hogy szóljon hozzátok. És amikor Isten beszél, akkor nem a fejünkhöz szól, nem azért, hogy beszélgetési témánk legyen, vagy akár vitatémákat halljunk, hanem Isten a szívünkhöz szól. A szívben nincs vita. Amit Isten mondott, azt a szívben elhisszük. Ez a különbség azok között, akik Istent az értelmükkel vagy az intellektusukkal akarják megragadni, és azok között, akik szívből tudnak hinni. Üdvös állapotban van az, aki el tudja hinni, amit Isten mondott az ő igéjében. A mai nap számomra, és szeretném azt mondani, és remélem, hogy mindannyiunk számára, egy ünnepnap, egy különleges nap, mert én és sokan közülünk hálával emlékszünk vissza arra az első összejövetelre, amelyet sok évvel ezelőtt ebben a teremben tartottunk meg itt a Svájcban. Ez volt a kezdete, és úgy szólván a kiinduló pontja annak, hogy az isteni üzenet, az ő kinyilatkoztatott szava világszerte elterjedt ebben az időben. De hiszen tudjátok, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kegyelemmel, hogy felismerjük azt a szolgálatot, amelyet ő elrendelt erre az időre nézve. És én szeretném, ha mindenki valóban megértené, hogy nem arról van szó, hogy Isten egyik szolgáját külön kiemeljük, sem egy Mózest, sem egy Ábrahámot, sem egy Ézsajást, vagy egy Illést, sem egy Pált, vagy egy Pétert. És a mi szeretett Branham testvérünket is azok közzé sorolhatom, abba a kategóriába, akik közvetlen Isten megbízatással jártak a Földön, és az Úr nevében is szóltak. És az, amit mondtak, az be is következett, Isten megerősítette és legitimálta. Amikor időről időre megemlítjük ezt a nevet, annak a nevét, akin keresztül Isten szólt a mi időnkben, nem azért tesszük, hogy hangsúlyozzuk az embert, hanem csak azért, mert hálás szívből felismerjük azt, amit Isten tett a mi időnkben. Ezzel nem követünk egyetlen embert sem, hanem az Urat, aki megváltott minket, és aki elküldte az ő szolgáit és az ő prófétáit korán és későn, hogy szóljanak Isten népéhez, a lelkiismeretükre szóljanak, és visszavezessék őket Isten útjára. Ma is beszámolhatnék arról, hogy mi történt mindezen évek során. Amint tudjátok, nekem megadatott az a kegyelem, hogy a világ pontosan 72 országában jártam, és hordozhattam Isten drága és szent ígéjét. És ha ma ezen a helyen elmondhatom, hogy semmilyen módon nem kíméltem magam, hanem a fordítói munkán keresztül, a rádióadásokon keresztül, a levelezésen keresztül, az összes utazáson keresztül, amit megtettem, teljesen elköteleztem magam Isten ügye mellett. És hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ő engem, egy nyomorult, értéktelen, haszontalan emberi lényt felhasznált arra, hogy az ő drága, tévedhetetlen, örökké való Isten ígéjét hordozzam. Nektek, akik ezt lehetővé tettétek, hogy Isten eme műve, és szándékosan mondom, hogy Istennek ez a műve. Ez nem egy felekezeti gyülekezet, nem egy hitirányzat, amelyet Isten hozott volna létre, hanem a kegyelmi idő vége fele közeledünk. Az új szövetségi gyülekezet befejezéséhez, annak tökéletességre jutásához, amelynek folt és gyűrűdés nélkül kell megjelenni az Úr előtt, és ehhez szükség volt az ígében való vízfürdőre. És Isten megajándékozott bennünket kegyelemből az ő ígéjének vízfürdőjével, hogy minden le legyen mosva és el legyen tüntetve, ami nem egyezik meg az ő ígéjével. Hadd olvassak fel néhány szentírási részt, és Isten segítségével mondjak erről valamit. a második Mózes 23. fejezet 26. versétől. Továbbá az Úr megparancsolta Mózesnek a következőket. Következésképpen ugyanennek a 7. hónapnak a 10. napjára esik az engesztelés napja, és akkor tartsatok egy ünnepélyes összejövetelt a szentélyben. Ma egy különleges napot tartunk. Hadd nevezzük egy ünnepi napnak Istennel. Izrael népének az engesztelés napját egy különleges ünnepnapként kellett megünnepelnie Isten színe előtt, ami Urunk Jézus Krisztuson keresztül történő engesztelése nélkül ma itt sem volnánk, és nem lenne semmilyen evangéliumunk, semmilyen bűnbocsánatunk, sem kegyelmünk, sem örök életünk. A Golgotai kereszten történt kiengesztelődést és a keresztre feszítettet tudatosan állítjuk a mi ígehirdetésünk középpontjába. Mindazok, akik elfogadták a kiengesztelődést Jézus Krisztus az Isten fia által, azokat meghívjuk, hogy ma velünk együtt tartsanak egy ünnepnapot Istennel. És ennek az ünnepnapnak a középpontjában a Golgota áll. A Golgota nélkül ugyanis semmi sem lett volna lehetséges. Egy ünnepnap az engesztelés napja egy ünnepnap volt. Egy ünnepi összejövetel. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, a Golgotán, szégyen és gúny vette őt körül. Pedig mindannyiunk büntetése volt az, ami ráhárult, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Szeretteim, soha nem akarjuk figyelmen kívül hagyni, hogy mit tett értünk Isten. Majd a 33. Zsoltárból olvasunk a 4. verstől. Mert igaz az Úr szava, az igazságnak megfelelő, szava hihető, és minden cselekedetében hűséges ő. Ő szereti az igazságosságot és az egyenességet. A föld telve van az Úr kegyelmével. Az Úr szavára lettek az egek megteremtve, és minden seregük az ő szájának lehelete által. A tengervizeit felhalmozza, mint egy bástyát vagy várfalat, és az árvizeket raktárakba rakja. Féljé és tisztelje az egész föld az Urat. Reszketnie kell előtte a föld minden lakossának. Mert ő szólt, akkor meglett. Ő parancsolt, és létezően ott volt. Az Úr meghiúsította a pogányok tanács határozatát, az Úr tanács határozata örökké fennmarad. Az ő szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr. Az a nép, amelyet magáinak választott, Isten emberei már az Ószövetségben beszéltek, és írásban is utalással voltak arra, amit Isten tenni fog a Szent Szellem által. Ők ihletettek voltak, és előre meghirdették az üdvösség tervét és Istenünk tanács határozatát. Boldog az a nép, amely az ő Istenének tekinti az Urat. És mi elmondhatjuk, mint így és idejében is, az Úr az Isten, egyedül az Úr és senki más. Isten kinyilatkoztatta magát nekünk kegyelemből. A tegnap már megemlítettem azt a gondolatot, hogy nem a felismerés idejét éljük, hanem az ő szavának és akaratának, isteni kinyilatkoztatásának idejét. A reformáció idejétől vagy napjaitól kezdve Isten megajándékozott a bibliai tanításokkal, sőt a felismeréssel, és ezért hálásak vagyunk, és örülünk mindazokkal együtt, akiknek a maguk idejében volt kegyelmük meghallani, ami nekik hirdetve lett. A Máté 13-ban megvan írva, hogy az Úr példázatokban beszélt a néptömeghez. Majd az ő tanítványaihoz fordult, félrevette őket, és így szólt hozzájuk. Nektek megadatott, hogy megismerjétek, vagy betekintésetek legyen az Isten országának titkaiba. A sokaság példabeszédeket hallott, amelyek szintén az Úr beszédei voltak. Az Úr elmondta ezeket a példázatokat, de a példázatokban maga a dolog be volt csomagolva, el volt rejtve. Mind a mai napig úgy van, hogy az emberek értelmezik még mindig a példabeszédeket. De az Úr felnyitotta a szemünket arra nézve, hogy már nem az írott dolgok értelmezéséről van szó, hanem Isten ígének kinyilatkoztatásáról, Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáról. Aki valaha is olvasta a Biblia utolsó könyvét, azt tudni fogja, hogy az a kinyilatkoztatás a leleplezés szóval kezdődik. Az egész Bibliában, a 66 könyvben az egyetlen vers a feltűnő kinyilatkoztatás szókifejezéssel kezdődik. Az összes többi vers, amelyekből számtalan van az Ó és Új Szövetség összes fejezetében és könyvében, más szókifejezéssel kezdődik. Az utolsó könyv első fejezete ezzel a szókifejezéssel kezdődik. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, vagy amelyet megosztott vele, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek rövidesen meg kell történniük. Mi pedig az ő szavának és az ő akaratának, isteni kinyilatkoztatásának idejét éljük. És elég gyakran hallottuk és olvastuk a Branham testvér prédikációiban, hogy Isten országában minden a kinyilatkoztatáson alapul. Maga Jézus Krisztus, Isten testet öltött kinyilatkoztatása. 1. Timóteus 3. 16. vers. És valami cáfolhatatlanul nagy, az üdvösségre jutás titokzatossága. Isten lelepleződött, vagy nyilvánvalóvá lett a testben, igaznak bizonyult a szellemben. Elkezdődött Isten kinyilatkoztatásával Jézus Krisztusban, ami Urunkban, és befejeződik Jézus Krisztus, ami Urunk isteni kinyilatkoztatásával. Amennyiben Isten gyermekeiként ezt felismerjük, és az isteni kinyilatkoztatás alapjaira helyezzük magunkat, akkor mi is nem csak szemlélői leszünk, hanem részesei is leszünk annak, amit Isten megígért, és amit most tesz. Szeretteim, Isten elküldött egy üzenetet, mint utolsó felhívást, mint Isten utolsó beszédét, hogy feltárja az üdvösség tervének utolsó titokzatosságait. És mindazok, akiknek Isten kinyilatkoztatta magát a Krisztusban, azok meghallják, és szívükben elhiszik ezeket a titokzatosságokat, és Isten egy élő kinyilatkoztatását teszi őket számukra szellem által. Ez az egésznek az összegzése. Megismétlem. Isten elküldi az ő ígéjét, nem azért, hogy vitatémákat adjon nekünk ezzel. Ő nem azért küldi az ő ígéjét, hogy megvitassuk azt, sok beszéd ellenére semmit sem tisztázni. Ő elküldi az ő ígéjét, hogy épségessé tegyen bennünket. Ő elküldi az ő ígéjét, hogy megmutassa nekünk, milyen időben élünk. Hallgassuk meg, mit mond Pál apostol a kinyilatkoztatásról. Ő elég gyakran használta ezt a szókifejezést. Én csak a Galata levél első fejezetének 11. versét szeretném felolvasni. Mert rámutatok nektek ugyanis arra, szeretett testvéreim, hogy az üdvösség üzenete, amelyet megbízhatóan hirdetek, nem az emberek módszere szerint való, nem emberi jellegű, de hiszen nem is egy embertől kaptam, és nem is tanítás vagy oktatás útján jutottam hozzá, hanem a Jézus Krisztus egy kinyilatkoztatása által. Szeretteim, mi abban az evangéliumban hiszünk, amelynek középpontjában Jézus Krisztus Isten kinyilatkoztatása áll. És ha felismerjük Jézus Krisztust, mint Isten kinyilatkoztatását, ami megváltásunkra és üdvrejutásunkra nézve, és ő ki tudja nyilatkoztatni magát nekünk, akkor fogjuk igazán meglátni, vagy felismerni Istenünk üdvösségét. Akkor belsőleg meg leszünk ragadva, és birtokba leszünk véve, és az isteni természet részesseivé válunk. Sokan akarnak részesseivé válni az isteni természetnek, sőt, még fáradoznak is ezen. Mindent megtesznek, ami tőlük telik, de tudjátok, hogy a Szentírás milyen útat mutat nekünk erre nézve? Felolvasom nektek a második Péter leveléből az első fejezet 13. versétől kezdve. Mert az ő isteni ereje mégis megajándékozott bennünket mindennel, ami szükséges az élethez és az Istenben való üdvösségre, annak felismerése által, aki elhívott bennünket az ő saját dicsősége és erénye által. Most pedig következik. Ezek által, megajándékozott bennünket a becses és fölötti fontos ígéretekkel, hogy ezek által megmeneküljetek a világban az érzéki vágyak következtében uralkodó romlottságtól, és az isteni természet részeseivé váljatok. A mi bűneink és vétkeink bocsánata voltak éppen az egész megváltás műve Krisztusban, Isten fiában, a Golgotai kereszten megvalósult. De mégis szükség van az íge isteni magvára és a Szent Szellem munkájára ahhoz, hogy egy új életet, egy új lényt teremtsen abban az emberben, aki hitben elfogadta a kiengesztelődést és a megváltást és az isteni természet részessévé tegye őt. Krisztusnak alakot kell öltenie a te szívedben és az enyémben az újjászületés által. Itt azzal vagyunk szembesítve, hogy megajándékozott bennünket a becses és fölötti fontos ígéretekkel, hogy mindentől megmeneküljünk, és az isteni természet részeseivé váljunk. Erről is beszéltünk már. Isten prófétái olyan emberek voltak, mint mi is vagyunk. És mégis azt mondja a mi Urunk a János evangéliumában, a 10. fejezetben, hogy azok, akikhez intéződött Isten ígéje, hogy ők a magasságbeli fiainak lettek nevezve. Isten ígéje isteni szubstanciaként érkezett az ő földi életükbe, és lelküket áthatotta Isten szelleme és Isten élete, amely az ígében van, és részessé lettek az isteni természetnek. Tudjátok-e, hogy a mi Urunk erre is rávilágít a János evangéliumában? És nagyon röviden és tömören képes elmondani azt, amiről mi talán sok-sok szót veszíthetnénk. Hadd olvassam fel a János evangéliumából a 6. fejezet 60. versétől. Már most sokan az ő tanítványai közül, akik hallgatták, ők azt mondták, vagy kijelentették, ez ugyan egy kemény beszéd, ki hallgathatja ezt meg? Mivel pedig Jézus tisztában volt azzal, hogy az ő tanítványai zsördölődnek emiatt, így szólt hozzájuk, ez megbotránkoztat benneteket, hogyan lesz hát, amikor meglátjátok az ember fiát felemelkedni oda, ahol azelőtt volt. És most jön a vers. A szellem az, ami létrehozza az életet. A test vagy a hús nem használ semmit. A szavak, amelyeket én mondtam nektek, vagy szóltam hozzátok, azok szellem és élet. A mi Istenünk szava szellem és élet. Isten szelleme, Isten élete, örök élet. És mindazok, akikhez frissen intéződött az Úr szava, ezt a lehető legjobban megtapasztalhatták és tanúsíthatták. És mégis azt merem mondani, hogy nekünk, mint hívőknek, Mégis abban az elvárásban el kell érkeznünk az összejövetelre, hogy Isten igéje a Szent Szellem ihletése által úgy egészen eltalálja, érintse a szívünket, hogy úgy érezzük, ahogy azok is éreztek, akikhez Isten ígéje annak idején intéződött. És mondom nektek, ők alig ha álltak vagy ültek volna mozdulatlanul. Az Úr szava nem csak egy földi, hanem egy szellemi benyomást is tett és hagyott hátra bennük. Szeretteim, vajon valóban elvárjuk-e, hogy Isten ígének a hirdetése alatt Isten kinyilatkoztassa magát nekünk, és tanúságot tegyen személyesen nekünk? A legtöbben úgy vannak vele, hogy az összevetel után várják az áldást. Az lenne a legjobb, ha úgy jövünk ide be, hogy az elejétől a végéig hagyjuk, hogy az áldás kihatással legyen ránk. Isten ígéje megteszi azt, amiért el lett küldve. A prófétákban is létrehozta azt a célt, amiért el lett küldve. Miközben a kegyelemről prófétáltak és kutatták, hogy milyen időre szólnak a proféciák. Mennyivel inkább most, a Golgota után, miután Jézus Krisztus, az Isten fia, ami megváltunk, mint minden bibliai prófécia beteljesedése, mindnyájunknak elhozta az üdvösséget. Mennyivel inkább beteljesíti és véghez viszi most Isten ígéje azt, amiért el lett küldve. Az Istennel szövetségre lépett, vérrel megvásárolt sokaság számára. Hiszen mi vagyunk Istenünk új szövetségi, szövetséges népe. Az ő ígéje, az ő élete, az ő szelleme. Mindennek bennünk kell lennie kegyelemből. Az ő tanítványai, és ez elszomorít bennünket, zsörtölődtek azon, amit mondott. A 41. versben áll írva, akkor a zsidók zsörtölődtek miatta. Ezt még megérthetnénk. De amikor aztán a 61. versben az van írva, hogy az ő tanítványai zúgolódtak emiatt, vagy efelett, az nagyon elszomorít bennünket. Amennyiben a hitetlenek, vagy a névleges keresztények elégedetlenek azzal, vagy bosszusak, és zúgolódnak azon, amit az Úr mondott, és kinyilatkoztatok. Nos, rendben, akkor nem értették meg, akkor az Úr egyáltalán nem is hozzájuk szólt. Ezt meg tudjuk érteni. De ha az van megírva, hogy az ő tanítványai zúgolódtak emiatt, vagy efelett, és megbotránkozásnak tartották a mondottakat, akkor ez mélységesen elszomorította a mi Urunkat, és az ő szavaival világossá akarta tenni az ő tanítványai számára, és az világossá is tette, hogy az Isten országa nem egy emberi megértés vagy felfogás kérdése, és hogy az ő szavai nem a mi szintünkön vannak, hanem ahogy Pál apostol írta a korintusiaknak, a szellemi dolgokat szellemileg kell megítélni. Isten országában pedig nem a földi dolgokról van szó, hanem Isten országáról. És az Isten országa valóban nem evésben és ivásban áll, ahogy megvan írva, hanem békességben és örömben, a Szent Szellemben. ami Urunk megadja az ő tanítványainak a választ, a szellem az, aki létrehozza az életet. A hús nem használ semmit. A szavak, amelyeket én mondtam nektek, vagy szóltam hozzátok, azok szellem és élet. És most jön. Figyeljétek meg, mit juttat kifejezésre az Úr a következő mondatban. De vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. Itt tanácstalanok maradunk a további szavakat illetően. Az ő tanítványaihoz fordulva, akiket ő hívott el, akiket szeretett, akik követték őt, azokhoz ezt mondja, vagy azoknak ezt mondja, de vannak közöttetek, közöttetek, nem odakint, nem a világban, nem a zsidók vagy a nemzetek között, hanem vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. Szeretteim, mégis úgy van, hogy a végidők utolsó szakaszába lépünk. És lényeges, hogy ne csak a kinyilatkoztatott íge 90%-át higgyük el. Éppen azon a ponton múlik, amelyik pontot nem akarod lenyelni. Ez a pirula, és ez az a gyógyszer, amire most szükségünk van. Pontosan az, amit nem akarunk bevenni. Pontosan az az, amit be kell vennünk ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Én nem tudom, hogy ezt pillanatnyilag mindannyian megértjük-e, de Isten szelleme tudatja velünk ma azt, hogy az Úr már annak idején keresztül látott az ő tanítványain, és szomorú felismerésre jutott. De vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. Sok éven át követték az Urat. Látták a dolgokat, hogyan szaporítja a kenyeret, hogyan gyógyítja a vakokat, és nagy csodákat tesz. Most pedig, amikor az íge mélységeibe való betekintés volt a soron, most jött a kinyilatkoztatás, és ők megbotránkoznak, és nem hisznek. Az Úr megszomorodott miattuk. Szeretteim, bár csak senkinél közülünk meg nem mutatkozna egy hitetlen szív, ahogyan a zsidókhoz írt levélben meg van írva, hanem, hogy mindnyájan higgyünk, vagy hihetnénk, ahogy az írás mondja. Nem úgy, ahogy te és én megértjük, vagy megértettük, hanem, ahogy az írás mondja, vagy mondta. És Isten elég világosan beszélt mindazok számára, akik hajlandóak hallgatni és befogadni magukban Isten szavát. Mi az isteni kinyilatkoztatás napjait éljük. És megvan írva, hogy a hetedik angyal hangjának vagy szavainak a napjaiban, amikor ő, a hetedik angyal megfújja a harsonát, befejeződik Isten titokzatossága úgy, ahogy kijelentette az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ezek azok a napok, amelyekben az emberfia úgy nyilatkoztatta ki magát, hogy erre az időre a prófétai szolgálatot, sőt a bibliai proféciákat is a gyertyatartóra állította, vagy helyezte, hogy Isten gyermekei útmutatást kapjanak Istentől. Ez is megvan már írva az Ószövetségben, Ézsás prófétánál, A 28. fejezetben a következők vannak megírva. Ézsaiás 28. fejezetének itt a 9. versétől kezdve van megírva. Kinek akarja ezt tehát a felismerést megtanítani, és kinek akarja kinyilatkoztatásokat megmagyarázni, vajon azoknak a gyermekeknek, akiket épp most szoktattak le a tejről, akiket épp most szoktattak le az anyjuk melléről, folyton azt mondják, tedd ezt, tedd amazt. Nos, mindannyian ismeritek ezt az ige szakaszt, nem csak mától, hanem már régóta. Az elmúlt évszázadokban meg lett mondva az embereknek, tedd te ezt, és tedd te amazt, és így tovább. Mindig is voltak szabályok, az emberek követték őket, betartották, és mindazok, akik Istenbe vetették bizalmukat, kegyelemből üdvösségre is jutottak. Ma már nem erről van szó. Te ezt teszed, te amazt teszed, innen egy kicsit, és onnan egy kicsit, hanem ma Jézus Krisztus teljes és végleges kinyilatkoztatásáról van szó. Isten kinyilatkoztatásáról, az ő ígének kinyilatkoztatásáról, és az ő akaratának kinyilatkoztatásáról az ő gyülekezetében. A gyülekezet nélkül ugyanis nem tudja Isten befejezni az ő művét. Neki szüksége van a gyülekezetre, amelyből a férfias fiú, a győztes serege fog megszületni, ahogyan annak idején szüksége volt Máriára, hogy tőle és általa elhozza Isten fiát ebbe a világba. Mi történt akkor? Mária megkapta és befogadta az időre adott ígéretet, és a Szent Szellem leszállt rá. És ezért van megírva, aki tőled fog születni, az a magasságos fiának fog neveztetni. Mi elhisszük Isten ez időre adott ígéretét, és ugyanaz a Szent Szellem leszáll ránk is, és valami isteni dolog születik bennünk. Nem test és vér által, nem a mi cselekedeteink által, hanem a mi Istenünk beavatkozása által. Aztán ugyanebben az Ézsaiás 28-ban, a 16. versben, annak utolsó részében talán elolvassuk az egész verset. Ezért így szólt Isten az Úr. Számítsatok határozottan azzal, hogy én vagyok az, aki a Sionban lefektetett egy alapkövet, egy kipróbált követ, egy drága sarokkövet, amely sziklaszirálddal meg lett alapozva. Aki hisz, nem szégyenül meg. Halleluja! Jézus Krisztus ez a kipróbált, bebizonyított sarokkő, amelyet az építők mindig is elutasítottak, mert nem tudták, hogy hova tartozik. De az utolsó napokban nem csak a Jézus Krisztus emberi voltát ismertük fel, hanem az ő istenségét is. Ő ember volt, ő volt az emberi alakban kinyilatkoztatott Isten. Ő elmondhatta, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. És ebben újra megbotránkoztak egyesek, de ez volt a rendeltetésük. Mi nem változtathattunk semmit a helyzeten, ami Urunk azt mondja, hogy üdvös az, aki nem botránkozik meg bennem. Szeretteim, Még számos bibliai részletet felolvashatnánk ma, de erre nincs időnk. Még egy rövid esküvői ünnepség van tervben, és ezért ezzel a résszel be kell fejeznünk. Hadd foglaljuk össze még egyszer. Az elmúlt korszakokban a Biblia ismeretről volt szó. Az emberek vezetve lettek szintén a tisztánlátástól a tisztánlátásig, ez kétségtelen. De mi a kegyelem idő végén élünk. Nem egy kicsit innen, és egy kicsit onnan is, hanem Isten teljes kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus teljes kinyilatkoztatása a gyülekezetben és a gyülekezet által. Mert ezt mondja Branham testvér egy helyen, Isten teljessége kitöltetett Krisztusba, és Krisztus teljessége kitöltetett a Szent Szellem kitöltetése által a gyülekezetre. És én hiszem, hogy mi mindannyian ragaszkodunk ahhoz a tényhez, hogy Isten nem csak az ő kinyilatkoztatott ígéjével ajándékozott meg bennünket, hanem azon van, hogy kiárassza az ő szellemét, hogy az ígét valósággá, és pedig egy megerősített valósággá tegye a gyülekezeten keresztül. Nem te vagy az, nem a te vagy az én erőfeszítéseiddel, hanem azáltal, hogy teljesen hiszünk és bízunk Istenben, és az ő rendelkezésére állítjuk magunkat, hogy kinyilatkoztathassa magát. És azt hiszem, hogy ebben mindannyian bele vagyunk vonva. És senki sem mondhatja, ha Isten tenni akar valamit, nos, akkor tegye azt a testvéren keresztül. Nem. Mi vagyunk az Úr teste, a gyülekezet. És ha Isten tesz valamit, akkor azt az ő testének tagjain keresztül akarja megtenni. És úgy vélem, hogy annyit megértettünk az íge hirdetése által, vagy alatt, hogy szívből elhisszük mindazt, amit az Úr mondott és kinyilatkoztatott. Hogy ne találtasson senki, egy se közülünk, akire ez vonatkozna, hogy vannak közöttetek olyanok is, akik nem hisznek. A tanítványai között voltak. És ha szabad befejezésként és összegzésként felidéznem a Branham testvér szolgálatát, az ő áldott szolgálatát, az evangelizációs jellegű összejövetelek idején százezrek gyűltek össze a világ minden tájáról. Nagy tömegek voltak, akik azért jöttek, hogy meglegyenek áltva, hogy meggyógyuljanak. De aztán, amikor elérkezett a második fázis, a tanítással, amikor a bibliai igazságok az istenségről, a keresztségről, az úrvacsoráról és mindenről, amihez tartozik, az ember bukásától Jézus Krisztus kinyilatkoztatásáig, amikor ezek előlettek terjesztve, sokan hátat fordítottak, és nem követték tovább az Urat. Azután, a hét pecsét felnyitása óta, 1963. márciusában, miután az Úr leszállt ebben a felhőben, február 28-án, 1962-ben, és a hang ezt intézte hozzá, téri vissza Jeffersonville-be, mert elérkezett a hét pecsét felnyitásának az ideje. Amikor a Branham testvér szolgálata ezt az isteni fordulatot vette, a prófétai kinyilatkoztatással és Isten akaratának és ígének mélyebb titkaival kapcsolatos dolgokkal egyre többen hátrafordította, egyre még többen hátrafordítottak neki. És beutazhatjuk az egész földet, és mindenütt ugyanazt halljuk. Nagy, híres evangélisták nagy erővel terjesztik, és azt mondják, igen, Branham testvér volt Isten legnagyobb embere Jézus Krisztus napjai óta. De, és itt jön a de, az utolsó éveiben eltávolodott. Ez a nagy evangélisták nyelvezete, nyelvhasználata. Talán valóban eltért attól az általános irányzattól és irányvonaltól, amit az emberiség többsége akart és követett is. De ez volt az Isten órája. És mi hálásak vagyunk, hogy ez volt az Isten órája, és ütött is. Mert ez egy fordulópont volt Isten egész népe számára, és ők megbotránkoztak ebben. Mivel nem voltak felkészülve arra, hogy a kinyilatkoztatott ége világosságában járjanak, így sötétségbe burkolóztak, és hitetlenségükben megtorpantak, és neküdköztek az ígének. Az, ami sokaknak arra szolgált, hogy elbukjanak, az sokaknak adatott, hogy felemelkedjenek. Ugyanaz a lépcsőfok lehet, amelyen egy vakember elbukik, ugye, az ember pedig, aki lát, felhasználja azt, hogy magasabbra emelkedjen. Ó, állíts engem magasabb szintre, ahogy az énekíró mondja. Jézus Krisztus isteni kinyilatkoztatásának az emelvényére. És ott van elrejtve az isteni bölcsesség minden kincse. Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ha valaha is hálásak voltatok ezért az Isten által küldött szolgálatért, akkor legyetek ma mégis azok. Vajon szükséges-e ennyi év után itt előállni és megkérni az embereket, hogy adjanak ad hálát Istennek, akik évről évre hallották az ő ígének és az ő szellemének a hangját? Vagy úgy kellene, hogy legyen, hogy egy kút fakadjon a szívünkben, felajánlva az élő Istennek azt a hálát, amivel lelkünk legmélyéről tartozunk is neki. Szeretteim, Isten nagy dolgokat tett. És az, amiben mások megbotlanak, ami megőrjíti őket, és nem tudják elhinni, az nekünk a felemelkedésünkre szolgál. Ez megszilárdít bennünket, és így fogunk felépülni a hit legszentebb alapjára. Abban a kiváltságban lett részünk, hogy beléphetünk a szentek szentjébe, és láthatjuk a megnyitott frigyládát, és a mi Istenünk szava szellemmé és életté vált mindazokban, akik elfogadták Isten ez időre adott üzenetét. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úrnak, ami Istenünknek a neve, aki magasztos és minden névnél magasabb rendű név. Most és mindörökké. Hála legyen a mi Istenünknek, az ő szavának és az ő akaratának a kinyilatkoztatásáért ebben az időben. Szívből hálát mondunk. Amen. Hadd álljunk fel, mondunk mindannyian együtt egy halleluját. Halleluja! Dicsőség legyen Istennek, dicsőség Istennek, hála legyen az Úrnak, aki szólt hozzánk. Az ő szava, szellem és élet. Köszönjük neked, hűséges Urunk, és kérünk is téged, hogy őrködj mindannyiunk felett, és légy te velünk. Ne hagyd, hogy bárki is megszégyenüljön közülünk. Hadd higgyünk teljes szívből abban, amit mondtál, és te kinyilatkoztatod nekünk. Halleluja! Dicsőség neked! Te megajándékoztál bennünket kegyelemből a Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával, és ezzel együtt Isten szavának és akaratának teljes kinyilatkoztatásával. Uram, ebben az órában, ezen a napon, ezen a helyen felmagasztalom és dicsőítem a te nevedet, és köszönetet mondok neked azokért az emberek ezreért, akiket megmentettél, kivezettél, és az igazság felismerésére elvezettél. Uram, bár csak megajándékoznád most ezt a szolgálatot is a szükséges fordulattal, és valami újat tennél kegyelemből a te neved dicséretére és tiszteletére. Mi befogadtuk a te ígédet. Tedd azt egy isteni és élő valósággá a szívünkben, életünkben és a gyülekezetben. Neked, ó Istenünk, mondunk ma együtt hálát szívünkből a Jézus Krisztus, ami Urunkban. Halleluja! 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 Áld meg az egész földön a te népedet, keleten és nyugaton, délen és északon, és szólítsd, vagy hívd ki még az utolsókat. Én köszönöm neked a nyitott ajtókat és a korlátlan lehetőségeket, amelyekkel napjainkban megajándékoztál. Köszönöm neked minden testvéremet és minden testvérnőt is. Áld meg őket, gondoskodj te róluk, és légy velünk, velük mindannyiukkal kegyelemből a Jézus nevében. Amen. Fennhangon magasztaljátok Jézus dicsőségét, őt magasztalja az angyali világ, őt magasztalja az angyali világ. A koronát előhozva a bíbor köntöst, és koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt az egész világ uralkodójával. Koronázzátok meg őt, ti tanúk, akiknek a bárány a vágóhídra adta magát, a vágóhídra adta magát. énekeljetek elismeréssel Isai törzséből származó Sarénak, és koronázzátok meg őt. Koronázzátok meg őt. Koronázzátok meg őt az egész föld uralkodójává. Ti megváltott sokaság Izraelből, akik hűségesek vagytok a királyhoz, akik hűségesek vagytok a királyhoz. Énekeljetek elismeréssel Imánuelnek, és koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok őt az egész föld uralkodójává. Ti bűnösök a nemzetek közül, titeket hív a győzelem hőse, titeket hív a győzelem hőse. Magasztaljátok őt a kereszten való kínszenvedéséért, és koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok őt az egész föld uralkodójává. Egy szép napon a mennyasszony énekét fogjuk énekelni a mennyei sátorban, a mennyei sátorban. Akkor majd minden szférán keresztül visszhangzik. Ó, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok meg őt, koronázzátok őt az egész föld uralkodójával.